Török Gábor politikai elemző az Aréna ma esti vendégem. Ugye rövid szünet alatt arról beszéltünk, hogy Schmidt Pál lemondásának, a Schmidt ügynek a Fideszre és mondjuk a Fidesz-KDNP frakciószövetségre lesz-e hosszabb vagy rövidebb távú hatása. Egy picit kibővítsük a kört, vagy kiszínesítsük a kört. Ön szerint a magyar közéletre, a magyar politikára, a politika megítélésére lesz-e hatása ennek az ügynek?
Én azt gondolom, hogy lesz. Lesz, ugye, amikor az egész ügy kipattant, akkor januárban, akkor én azon morfondíroztam, hogy vajon milyen kimenetei lehetnek ennek a dolgnak. És azt gondoltam, hogy tulajdonképpen az ilyen ügyek mutatják azt meg, hogy Magyarország mennyire nyugat és mennyire kelet. Most elnézést a kelet általánosító megjegyzés miatt, de tehát, hogy mennyire vagyunk Balkán, vagy mennyire vagyunk nem Balkán, ezt megint csak inkább metaforaként használnám, mint konkrétan Balkánra vonatkoztatva. És akkor az volt a feltételezésem, hogy az ügy nagyon hasonló végeredményt fog hozni, ahogy ezek az ügyek általában nyugaton hoznak, csak talán egy kicsit minden lassabb lesz. Egy kicsit nehézkesebben dönt az egyetem arról, hogy vizsgálatot kezdeményez, de végül majd mégiscsak dönt, és talán majd maga a köztársaság elnök is kicsit nehezebben látja be, mint nyugaton a politikusok, de a végén belátja. Az igazság, hogy ha így végigtekintünk az egész eljáráson, akkor azt kell mondanom, hogy az irányokat tekintve helyes volt az elképzelésem, de alulbecsültem a magyar politika ügyfeldolgozó képességét, mert nagyon hasonlóan történt minden, mint ahogy nyugaton történik. Nyugaton sem úgy történnek az ilyen ügyek, hogy másnap lemond a jelölt. Ott is, ha megnézzük azokat az eseteket, amiket a sajtó is tálalt, akár a német államfő, akár a német védelmi miniszter ügyét, az első napokban nagyon nem akartak a politikusok lemondani. Kellett a közvélemény ereje, meg hát a bizonyos értelemben a saját oldalának is az iránymutatása, hogy végül belássa az összes jelölt azt, hogy távoznia kell. És nagyon hasonló volt a forgatókönyv a Schmidt ügyben is. Ez szerintem egy nagyon fontos és pozitív tapasztalat. Ugye szokták mondani ezt a következmények nélküli ország klisét, és bizonyos értelemben itt igaz. Az, hogy a dolgoknak, nem is minden dolgnak persze van következménye, nem is a következmény itt a kérdés, hanem a felelősség. Tehát, hogy vállalja a felelősség a felelősséget a politikus a cselekedeteiért, és vállalta. Ha nehezen is, de vállalta, és a lényeg szempontjából azt hiszem, hogy ez a fontos. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az ügy nem elvett, hanem inkább hozzátett ahhoz, hogy, és ez nagyon ritka Magyarországon az utóbbi időben, hozzátett ahhoz, hogy Magyarország normális ország legyen. Úgyhogy egy személyes dolgot szabad mondani, én például azt látom a mi hallgatóinknál a Corvinus Egyetemen, hogy miközben, amikor az ügy bizonytalan volt, akkor nagyon sokan csalódottak voltak, és hát akkor ő is úgy fog írni a szakdolgozatát, hogy lemásol ezt meg azt. Amióta az ügy pozitív végeredményt hozott, a maga az egyetem döntése is, és a köztársaságának döntése is a felelősség vállalásáról és a felelősség kimondásáról szólt, azóta azt látom, hogy a hallgatók sokkal jobban figyelnek. A különböző dolgozataik megírásakor, sőt a szakdolgozatukat is megpróbálják úgy átgondolni, hogy abban ne legyen semmi olyan, ami későbbiekben támadható lehet, mert tulajdonképpen mit láttak ebben az ügyben? Azt látták, hogy oda kell figyelni, mert ki tudja, hogy később egy nem teljesen törvényesen, kicsit olyan stiklisen ellendezett dolog, az problémát okozhat. Hogy a dolog jól, hogy működnek ezek a kontrollmechanizmusok, akár a sajtóra, akár a saját oldalra gondolok. Nem lehet mindenkit megvédeni, nem ír mindent felül a pártpolitikai logika. Én azt gondolom, hogy ezeknek nagyon fontos pozitív szerepük van egy demokrácia erősítése tekintetében. Kár, hogy korábban hasonló ügyekben nem hasonló végeredmények születtek, gondoljunk Megyesi ügyére, vagy az Összödi beszéd kapcsán. Nagyon jó lett volna ott is látni, és nagyon jó lenne máskor is ezt látni, hogy baloldaliak, jobboldaliak normasértéseket hasonló módon ítélnek meg. Tehát bizonyos értem azt, hogy mondjam, hogy az egész társadalomra nézve, a társadalom probléma feldolgozására nézve ez egy pozitív katarzist hozó ügy volt, miközben persze az ember sajnál bizonyos szereplőket, akik számára ez egy kellemetlen végkifejletet hozott.
Ha már itt az egyetemet és az egyetemistákat említette meg, ugye a szakdolgozataik is szóba kerültek, akkor egy kis kitérővel mit gondol, hogy a magyar tudományos életre lesz-e hatása ennek az ügynek?
Hát itt is azt gondolom, hogy lett volna nagyon kellemetlen hatása, negatív hatása abban az esetben, hogyha a figyelmen kívül hagyja Schmidt Pál a következményeket, vagy a felelősség kérdését, vagy hogyha különösen egy kampány indul el a magyar tudomány fontos intézményeivel szemben, vagy akár a Semmelweis Egyetemmel szemben. Így itt is azt gondolom, hogy a lehető legjobb végkimenet lett, és az, hogy egyébként felmerül az a kérdés, hogy korábban milyen módon születtek itt kisdoktori dolgozatok, az szintén egy pozitív hozadéknak gondolom az ügyben. És azt sem tartom problémának, ha azok, akik hasonló módon készítették a doktori disszertációjukat, mint Spittmál, azok átgondolják, hogy nekik például érdemes-e a közéletben szerepet vállalniuk, és nem esetleg az lenne helyesebb, hogyha nem mennek ki a napra. Tehát itt is egy pozitív végeredményt látok. Ugye az, hogy vannak ilyen dolgozatok, azt mindenki tudja, aki a magyar tudományban működik. Én amikor oda kerültem a Korvinusz Egyetemre oktatóként 10 évvel ezelőtt, vagy több mint 10 évvel ezelőtt, már akkor hallottam arról, hogy vannak olyan doktori eljárások, ugye itt a kisdoktorik esetén, a kapuzárásos kisdoktorik esetén, amelyeket ha egy kicsit megvakargatnánk, akkor sok probléma előjöhetne. Tehát ebben az értelemben szerintem ez is egy hasznos dolog, hogy felmerült az, hogy itt történtek furcsa események, és nem is lenne baj egyébként, hogyha ezeknek a sajtó, különösen a közéleti szereplők esetében a jövőben is utána járni. Én ezt sem tartom egy negatív fejleménynek. Nem boszorkány üldözés az, hogyha ezek a kérdések át vannak gondolva.
Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy vajon ez az ügy mit jelentett a kormány oldal számára, nézzük meg egy picit azt, hogy az ellenzék számára mit jelentett, milyen eredménye, következménye lehet ennek, vagy folyamánya lehet ennek az ügynek.
Én nagyon egyetértettem Lánci Tamással, aki pont itt az önök műsorában mondta el, még akkor, amikor az ügy azt hiszem éppen csak a vég napjaihoz közeledett, hogy az ellenzék számára a politikai racionalitás alapján persze az lenne jó, ha Schmidt-Pál hivatalban maradna, és ezt érteni kell, hogy miközben persze az ellenzék hevesen követelte Schmidt-Pál lemondását, végső soron számukra a legtöbb hasznot azt hozhatta volna, hogyha van egy presztízsét vesztett, pofozógép szerepét betöltő, és egyébként a kormány számára is végtelenül kínos köztársasági elnök az országnak. Az, hogy végül ez nem így történt, és Schmidt-Pál lemondott, és bizonyos értelemben ez a jobboldal számára egy erkölcsi kiegyenesedést is jelent, legalábbis érzetben biztosan, az ellenzék számára bizonyára azt jelenti ugyanebben a politikai logikában, hogy az ügyből nem hozhatták ki azt a hasznosságot, ami benne volt. De hát azért az mégiscsak az ellenzék számára egy felszabadító élmény, hogy el tudtak érni valamit. Most persze egy kérdés, hogy az ellenzéknek mennyi szerepe volt ebben. Jól mutat, ez az ügy egyébként, mint csebben a tenger, azért jól mutatja, hogy az igazi ellenzék az ma nem a három ellenzéki párt, hiszen igazán a nyilvánosság volt az, sőt bizonyos értelemben a Fidesz belső ellenzéke, most itt a jobb oldal azon részére gondolok, és a belső ellenzék egy rossz kifejezés, tehát hogy a jobb oldal azon része, amely felül emelkedett a pártpolitikai logikán volt az szerintem, amely Schmidt-Pál bukásához végül hozzájárult, tehát az, amikor a jobboldali orgánumok, jobboldali közvéleményformálók megszólaltak. Jól látszik, hogy az ellenzék ezt az ügyet sem tudta igazán napirenden tartani, megjelent. Nem tud benne radikális, látványos lépéseket tenni, amelyek magára irányították volna, nem tud belőle profitálni. Ahogy egyébként az elnök jelölésből sem tud. Keveset beszélünk még erről, de az érdemes átgondolni ezt az elmúlt 2 hetet. Ugye attól a perctől kezdve, hogy Schmidt-Pál benyújtotta a lemondását, mostanáig a Fidesz elég tág teret adott az ellenzéknek arra, hogy valamit alkosson itt az elnökjelölés kapcsán. Nem a végeredmény miatt, mert az egyértelmű, hogy a Fidesz által megválasztott jelöltből lesz köztársasági elnök, de hogy hozzátegyen valamit. Ehhez képest mire tellett az ellenzéki pártok részéről? A szocialista párt megjelölte azt a Sólyom Lászlót, akit 2005-ben még nem tartott alkalmas jelöltnek. A Jobbik megnevezett egy olyan volt politikust, Fürr Lajost, akiről kiderült pár óra múlva, hogy ő nem vállalja az elnök jelölést. Maradt ugye akkor Morvai Krisztina, akit már 2010-ben is jelöltek. Az LMP pedig egy kicsit beszélt Sólyom Lászlóról, majd ha jól láttam, akkor ma bejelentett, hogy nem vesz részt az elnök jelölési procedúrában vagy eljárásban. Mit üzennek ezek? Semmit. Tehát értelmezhetetlen üzenetek, sőt azt mondanám zavaros üzenetek a választóközönség számára, miközben lehetett volna valamit kitalálni, lehetett volna valamit ebben az ügyben megjeleníteni, amire egyik ellenzéki párt sem volt képes. Az ellenzéki alternatíva nem jelent meg, nem voltak olyan ajánlatai akár a kormány oldal számára az ellenzéknek, amire a sajtó felfigyelt volna, mert lett volna benne ráció, vagy lett volna benne esély. De az ellenzék nagyon rossz képet mutatott magáról, azt gondolom, ebben az elnök jelölésben. És továbbra is ezt jól mutatja a magyar politikai erőtér legfontosabb tanulságát, hogy a Fidesz számára a legnagyobb potenciális versenyelőny az ma a magyar ellenzék.
Egyébként ahogy ebben az ügyben az ellenzéki pártok megnyilvánultak, ez azt mutatja, amilyen állapotban van a parlamenti ellenzék?
Hát mi mást mutatna? Igen, nem hiszem, hogy ez a kivétel lenne. Annál is inkább, mert más ügyekben is ugyanezt tapasztaljuk. Egy-egy kivételt tőle eltekintve, gondoljunk például az LMP január másodiki akciójára, ami azért elég komoly médiafigyelmet kapott, már nem január másodikán volt, bocsánat, hanem december 23-án, január másodikán az Operaház előtti tüntetés volt, de végül is az annak volt valamennyire a következménye, vagy esetleg egy-két jobbikos akcióra, azt gondolom, hogy ezek a pártok láthatóan ma leginkább magukkal vannak elfoglalva, és teljes impotenciát mutatnak a kormány kritikájában. Abban az értelemben, hogy azzal szavazatokat tudjanak szerezni. Hát a közvéleménykutatási adatok ezt tükrözik vissza. Nincs az ellenzéknek olyan ajánlata, olyan megszólalása, olyan akciója, amelyel azoknak a figyelmét is fel tudná kelteni, akik ma nem ellenzéki szavazók még. Leginkább saját magukkal és saját szavazóik elvárásaival vannak elfoglalva ezek a politikai erők. Így nagyon nehéz lesz kimozdulniuk ebből a helyzetből.
Egyébként ez mivel magyarázható, vagy magyarázható-e valamivel, hiszen ugye eltelt két év, több mint két év, ugye, vagy lassan pont két év ugye a választások óta, nagyjából fél időben vagyunk. Mi történt az ellenzéki pártoknál?
Hát ugye nem lehet általánosítani természetesen, vagy nem tudok olyan mondatokat mondani, ami az MSZP-re, a Jobbikra és az LMP-re is igaz.
Maradjunk akkor nem az MSZP-n, hiszen ugye mégiscsak az ellenzéki oldalnak számszerűen a legnagyobb ereje az MSZP.
Igen, hát az MSZP egy hihetetlen paradoxon számomra is, meg azt gondolom, hogy a magyar politika számára is, mert nem tudok egyértelmű mondatokat mondani az MSZP-vel kapcsolatban. Ugye ez általán persze jellemző a politika elemzőkre, de most nagyon egyrészt másrészt mondatokat kell mondanom, mert kétségtelen tény, hogy egyrészt az MSZP számára óriási siker az, relatív siker az, hogy miközben 2010-ben voltak olyan elképzelések is, hogy a szocialista párt végleg elsüllyed, elveszíti a váltópárti szerepét, ma még mindig az MSZP látszik a legnagyobb ellenzéki pártnak, az LMP támadását egyértelműen visszaverte, és egyre inkább úgy látszik, hogy a Jobbikkal való versenyfutásában is a végén inkább talán neki lehet esélye arra, hogy a legnagyobb ellenzéki pártként jelenjen meg majd a választások előtt. Ez siker, kétségtelen siker. Siker az is, ahogy az a Mesterházy Attila, akit nagyon sokan így ezt hozzá kell tennem, vagy jeleznem kell magam, sem gondoltam igazán karizmatikus pártvezetőnek, a párton belül stabilizálta a helyzetét, látszik az is, hogy ez Szanyi Tibor mondata volt az elnök választás előtt, de tapasztalataim szerint, vagy információim szerint van benne igazság, hogy egy vezérelvű politikai pártot látszik kialakítani Mesterházy Attila, szintén a fegyelmezett politizáláshoz fontos előfeltétel. Miközben azonban ezek pozitívumok, az alapvetően, ami az MSZP külső megjelenésében, nyilvánossággal való kommunikációjában, a pártversenyben elfoglalt helyével kapcsolatban jelent meg, tehát amit mutat magáról az MSZP, az nagyon kevés, és ez visszaigazolódik a választóknak a párthoz való viszonyában is. Az MSZP stabilizálni tudta a helyzetét, de ez a stabilizálás egy másik szóval is leírható, az pedig a stagnálás, tehát hogy nem tudott kimozdulni abból a helyzetből, ahová 2010 tavaszán került. Még így is azt gondolom azonban, hogy az MSZP-nek vannak a legjobb kilátásai az ellenzéki pártok között, pedig hát az LMP és a Jobbik micsoda nagy reményekkel, jogos reményekkel indult neki ennek a parlamenti időszaknak, azonban olyan alapvető stratégiai problémákkal küzd mind a két párt szerintem, amit amíg nem oldanak meg, addig képtelenek lesznek arra, hogy kitörjenek a helyzetükből. Nem rossz egyiknek sem a helyzete, különösen a Jobbiknak, tehát egy 15-20%-os pártnak lenni az nem egy átok, de mégis igaz az, hogy amíg a Jobbik esetében nem lesz világos, hogy az ő jobboldalisága, radikalizmus, a szélső jobboldalisága pontosan mit jelent, hogy a Jobbik milyen irányba akar elmozdulni, milyen karakterét akarja megerősíteni, hogy egyértelműbben fogalmazzak be, ez bizonyos esetekben félreérthető, mert leegyszerűsítő, hogy a szélső jobboldaliságát, vagy a jobboldaliságát akarja megerősíteni, hogy a kormányképességgel kapcsolatban mi az elképzelése, addig nem tud a Jobbik ebből a mostani pozíciójából kitörni, és hát az LMP-nél is azt látjuk, hogy ez a pozícionálási kérdés MSZP-vel, baloldallal, Fideszhez való viszony, amíg ezek nincsenek tisztázva, és látszik, hogy a párton belül ez megosztottságot szül, a Jobbikon belül is megosztottságot szül, az LMP-n belül is megosztottságot szül, azért nem tudnak versenyezni azzal az MSZP-vel, ahol ilyen stratégiai dilemmák nincsenek. Az MSZP-nek vannak dilemmái meg problémái, leginkább a múltjával kapcsolatos versenyhátrányt jelentő gondjai vannak, de nincs ilyen tisztázatlan stratégiai pozíciója. A Jobbiknak és az LMP-nek van, és ez nem csak a nyilvánosság számára jelent problémát, hanem párton belüli vitákat eredményezhet, már pedig a belső küzdelmek mindig gyengítenek egy politikai szervezetet, és ilyen az előbb is említett hát furcsa megoldásokat szülnek, hogy olyan köztársasági elnökjelöltet találunk, aki egy óra múlva jelzi, hogy nem vállalja, vagy pedig egyszer nincs mondani valónk egy elnökjelölési procedúrában azon túlmenően, hogy nem veszünk részt abban. Ezek mindig azt jelzik, hogy egy szervezet az erőforrásainak a nagy részét nem a külső megjelenésére fordítja, hanem a belső vitáira, és a végén már nem lesz ereje arra, hogy valami értelmeset, valami hatékonyat, valami odafigyelésre ösztönzőt mondjon.
Egyébként az MSZP szempontjából, vagy általában az ellenzéki pártok szempontjából Gyurcsány Ferenc, ha úgy tetszik, önálló pártalapítása, az MSZP való kilépése mit jelent? Milyen lépés, és hol helyezni el? Tehát milyen következményi, vagy hozadéka lesz, vagy lehet ennek?
Bizonyos értem, a játékteret növeli. Tehát például az MSZP számára azt gondolom, hogy ez az elválás nagyon sok pozitívumot hozott. Amellett, hogy persze gyengítette a pártot, politikailag biztos, de elég hamar túltette magát ezen a szocialista párt, és jól mutatja azt, hogy azáltal, hogy megszabadult ettől a problematikától, lényegesen egységesebben tud politizálni. Én nem azt akarom állítani, hogy az MSZP jól politizál, de az kétségtelen tény, hogy a másik két ellenzéki párttal szemben valahogy koherensebb a mondani valója. Nem hiszem, hogy azt lehetne állítani, hogy az MSZP megtalálta a hangját, mert erről messze nincsen szó, de másképp keresi, mint ahogy a Jobbik és az LMP. És abban az értelemben is növeli az ellenzék mozgásterét, most a baloldali ellenzékről beszélünk, inkább azt hiszem, mert a Jobbik számára azt mondom, hogy irreleváns, hogy Gyurcsánya az MSZP-ben ténykedik, vagy a DK-ban a viszonya mind a két párthoz hasonló. Szóval, hogy annyiban az értelmes növelheti a mozgásteret, hogy egy esetleges választási együttműködést megkönnyíthet az például az MSZP és az LMP között, ha esetleg ez felmerülhet majd a választásokra fordulva, már pedig ugye a választási rendszer az erősen ösztönzi ezeket a pártokat ebbe az irányba, hogy azáltal, hogy az LMP számára is mumust jelentő, vagy mumusként megjelenő Gyurcsány nincs benne a szocialista pártban, az talán az ő hajlandóságokat is növelheti. Tehát én azt látom, hogy a Gyurcsány távozása az leghasznosabb az ellenzéki térfelen az MSZP számára volt, mert megszabadult egy problémától, egy belső konfliktustól, és lehetőséget adott arra, hogy a szövetségi viszonyait ügyesebben kezelje. Érdekes egyébként, hogy ennek a nyomai nem látszódnak még. Tehát én nem látom ezt realitásként, tehát hogy már megvalósult realitásként, de látom továbbra is ezt egy lehetőségként. Tehát összességében, miközben 2010 tavaszán az volt szerintem a legfontosabb újdonsága, hogy a korábbi kvázi kétpárti struktúra helyett új alternatívákat is felvillantott, jobboldali kétpártrendszert, az MSZP összeomlását, egy új baloldali párt megjelenését, az LMP megerősödését. Eltelt két év, és a lehetséges forgatókönyvek közül csak egyiknek nem csökkent a valószínűsége, ez pedig az, hogy az MSZP lesz újra a Fidesz váltópártja. Nem azért, mert az MSZP a nagyszerűen politizált, hanem azért, mert a többi ellenzéki alternatíva az egyelőre nem futotta be azt a pályát, amit én magam is 2010 tavaszán elképzelhető alternatívának gondoltam. Az LMP ma nincs közelebb ahhoz, hogy legyőzze az MSZP-t, és ő legyen a Fidesz váltópártja, és hát a Jobbik sem tett olyan nagyon jelentős lépéseket abba az irányba, hogy egy Jobbik-Fidesz verseny futássá változtassa a magyar politikai versenyt, miközben egyébként objektíve nagyon sok esemény az a Jobbik malmára hajtotta a vizet. Tehát az a sok minden, ami az elmúlt két évben történt, az a Jobbik felé lejtette a pályát, bár azt hiszem, hogy valaki felé lejt a pályát, az nem olyan jó, tehát az ellenfél felé lejtette a pályát, de mégsem látom azt, hogy a Jobbik ezt igazán tudatosan és okosan be tudta volna futni, aminek, ahogy az LMP-nél is, náluk is a belső problémákban látom a fő okát, ami bizonyos értelemben persze egy új pártnál, vagy újonnan parlamentbe került pártnál törvényszerű. Ezt a 90-es évek elején minden nagy pártnál, vagy minden új parlamenti pártnál láttuk, sem a Fidesz, sem az MDF, sem az SZDSZ nem úszta meg ezeket a belső konfliktusokat. Szerintem az LMP és a Jobbik első nagy tesztje az lesz, hogy amikor majd ezek a belső konfliktusok eszkalálódnak, azt hogy tudják rendezni. Ugye ami például az MDF-nek nem sikerült, a pártegység megtartása, az mondjuk a Fidesznél vagy az SZDSZ-nél viszonylag jól ment végbe a 90-es évek elején, vagy rendezetten ment végbe. Ez lesz a nagy kérdés a Jobbik és az LMP esetén is, hogyha lesz törés, akkor az hol, milyen módon történik meg, és annak mi lesz a következménye.
Egyébként nyilvánvalóan ezek a pártok ugye az új választási szabályokhoz nyilván hozzáigazítják a működésüket, vélhetően nyilván ez ugye alapvető érdekük, de a politizálásukban látszik már az, hogy próbálnak alkalmazkodni már most a 2014-es szabályokhoz?
Nem látszik egyáltalán, tehát nyilvános politizásukban ez nem jelenik meg, de nem is könnyű a helyzet. Tehát ugye egy egyfordulós választási rendszerben, mondjuk például egy olyan pozícióban, ahol a Jobbik áll, ott nem nehéz jó döntéseket hozni. Ugye, hogyha a Jobbik mondjuk egy 15-20 százalékpontos támogatottságú párt marad, akkor ezzel könnyen elképzelhető az, hogy a 106 egyéni választókerületből egy darab mandátumot nem nyer. De ha egy kicsit tudná növelni a támogatottságát, akkor az is elképzelhető, hogy jelentős számban tud elvinni egyéni választókerületeket. Ugye a relatív többségi szisztémának pont ez a sajátos következménye, hogy elég nagynak kell ahhoz lenni, hogy a választási rendszer termőre forduljon, és már egy közepes és különösen egy kis párt esetében pedig borzasztó következményekkel tud járni. Az ember számolgat, mondjuk például az LMP-t nézzük, az LMP egyedül indul, és nem nyer egyetlen egyéni választókerületet sem, amire nagy esélye van, ha egyedül indul, és ha egy 10% körüli politikai erő, akkor az LMP-nek egy néhány fős frakciója lesz, mert akkor mandátumot csak az országos listáról nyerhet. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy 5-6-7 emberből fog állni a frakciója, ha át tudja lépni az 5%-os küszöböt. Tehát ez a választási rendszer valóban nagyon az integrációra ösztönöz mindenkit, aki nem nagy párt, vagy amely párt nem nagy párt, nyelvtön talán így helyesebb. Csak hát ez az integráció iszonyú nehéz. Kivel integrálódjon a Jobbik? Ugye? Tehát a Fidesz-szel állítson közös jelölteket egy ellenzéki politikai pozícióban kampányoló párt, ez elképzelhetetlen. Az LMP mit tegyen? Az MSZP-vel próbáljon közös jelöltállításban gondolkodni, ami nem őrültség a választási rendszer szempontjából, mert ugye most csak 29 egyéni jelöltel kell ahhoz rendelkezni, hogy indíthasson egy párt, állíthasson egy párt országos listát. Tehát valóban ugye Political Capital csinál ilyen, vagy végzett néhány ilyen kísérletet, vagy kutatást, hogy jól kimutatja, hogy az ellenzék számára micsoda nagyszerű lehetőségek vannak az együttműködésre, de hát itt ennek politikai következménye van az MSZP-vel való együttműködésnek, ami politikai döntést igényel, nem egy matematikai kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kis pártok, vagy ezek az ellenzéki pártok, inkább nevezzük így őket, ezek egyelőre inkább elszenvedik az új választási rendszert, mert nem tudnak vele mit csinálni. Az új választási rendszernek igazán két nyertese van, valóban ma úgy látszik, hogy ez a Fidesz meg az MSZP.
Egyébként ugye az elmúlt hetek, vagy talán a választási szabályok ismertek, az egyik nagy kérdés, amiről sokat lehet hallani elemzőktől is, az, hogy vajon ki vagy melyik párt lehet az, amelyik az ellenzéki összefogást meg tudja szervezni. Egyáltalán, hogy csak ezekben a pártokban kell gondolkodni, vagy lesznek esetleg új szereplők. De hogy egy picit személyekről beszéljünk, ön szerint a politikai szintéren már látszik az a személy, aki valószínűleg ennek az ellenzéki összefogásnak az élére állhat majd?
Én azt gondolom, hogy az, ami történt eddig, most persze nem látunk erre, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni a következő két évben, bla bla bla. De hogyha abból indulunk ki, amit eddig láttunk, akkor azt gondolom, hogy ennek az ellenzéki összefogásnak egy kulcs szereplője lehet, az a szocialista párt. Tehát bármennyire is volt esélye annak, hogy ez másképp történjen, sokan reménykedtek benne, sokan tartottak tőle. Elemzőként ma azt kell mondanom, megállapítva, hogy esik kint az eső, tehát ez az, amit látunk, az Magyar Szocialista Párt megkerülhetetlen tényezőnek látszik az ellenzéki oldalon, tehát ma én azt látom legvalószínűbbnek, hogy ennek az ellenzéki összefogásnak és ennek az egész ellenzéki politizálásnak a miniszterelnök jelölt személyéről való döntésnek a legfontosabb szereplője Mesterházy Attila lehet.
Egyébként számít arra, hogy mondjuk az MSZP vezetése mellett, de hogy megjelenhetnek civil szervezetek vagy bármilyen más formációk egyébként ellenzéki oldalon még ebben a szövetségben vagy szerveződésben?
Van erre esély természetesen, de arra én nem látok őszintén szólva esélyt, a jövő persze rám cáfolhat, de arra nem látok ma esélyt az eddig tapasztalatok alapján, hogy itt potens új erők jelennének meg. Megvolt erre a lehetőség, tehát valóban a pártosodás ablaka az kinyílt 2010-ben, de hát azt gondolom, hogy ha egy új szereplő valóban az esély reményével akarja, vagy siker reményével akarja felvenni a küzdelmet, annak már látszódnia kellene. Ha jó, ebben az évben ez még megtehető, talán még azt is mondom, hogy 2013 elején sincsenek elkésve, de azért nyomai kellene, hogy legyenek. És ez egyelőre mondjuk Bajnai Gordon alapítványa áll ehhez a legközelebb, hogy valamit lássunk belőle, de én azt sem hiszem, hogy az egy pártszerveződésnek lehet igazán a csírája. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy az új pártok helyett a régiek maradnak nekünk még egy pár évig.
Török Gábor politikai elemző volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen.